Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Barta Bence és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves nézőink és hallgatóink, üdvözlünk titeket állandó szakértőinkkel eddigi fennállásunk 100. adásán. Szia Gyuri, üdvözlünk!
Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönöm, hogy itt lehetek a jubileumi adáson.
Azért hivatalosan is bemutatlak, Bohár György állandó szakértőnk, Barta Bence és Radnai Károly, én Horváth Dániel vagyok. Ez a 100. adásunk, a Nyugtával dicsérd a NAV-ot podcast végig változatlan címmel, de nem végig változatlan felállásban, viszont ma teljes körben jelentkezik. Hát mit szóltok, fiúk? Jubileumot ülünk.
Voltunk már így négyen egyébként, mert amikor csak hát akkor még a Bence volt a vendég, most meg a Gyuri a vendég, úgyhogy kis helycserés támadás, de szerintem nem is egy alkalommal voltunk már így négyen. De Gyuri, mesélj már, mi van veled? Mindenkit ez érdekel.
Mi van velem? Hát podcastot nem veszek fel, az biztos. Hát így keresem most még az utamat, így az adótanácsadás után még így keresem a helyem a világban.
És mivel töltötted el az elmúlt 8 hónapot? Azon kívül, hogy hallgattad a podcastunkat.
Utazni akartál. Szerintem azt még a hallgatók is, vagy a nézők is ismerik.
Igazából utazás az leginkább belföldön lett, egy kicsi külföld volt. Lehet, hogy kiábrándító, de ültem a kanapén, és így néztem ki az ablakon. Ez rengeteg időmet elvitt. Hát kávézgattam, jártam a városban, egyébként nagyon-nagyon jó dolog napközben a városban járkálni.
Forgasd még a kést
és mondjuk betérni egy lemezboltba, meg egy könyvesboltba, és akkor egy órákat elszüttyögni. Ilyeneket. Tehát, hogy volt bennem egy ilyen...
Hölgyeim és uraim, egy boldog embert hallanak.
Volt bennem egy ilyen érzés, hogy majd tanulok egy csomó mindent, tudod, ilyen webinárokra bejelentkeztem, meg hogy majd olvasok, képzem magam. Hát nem. Erre már
van,
nem
egy, van egy barátom, akivel egyszer azt beszéltük, hogyha lenne egy álommeló, az lenne, aki a bútorgyártó cégekkel leszerződik, hogy az általuk legyártott kanapékat teszteli. Katapé nehezék körülbelül, és akkor fekszik jobbra, fekszik balra, és akkor jelentést ír, hogy hát jó, de hogy nem tudom a sört a hasamon egyensúlyozni, hogyha úgy fekszik. Hogy ezért, hogyha még fizetnének is, na akkor tényleg megfogtad
hogy
volna az is.
Hogyha itt van üresedés, akkor...
erről most az jutott eszembe, hogy volt egyszer régen egy kollégánk, aki azt mondta, hogy hát ha választatna, akkor ő az offshore cégbe szeretne substance lenni.
Ez egy tipikus adótanácsadói karriervágy. Nem, se kanapé próbáló nem lettem, se semmi. De hogy jól eltelt. Hát azért most már lassan visszajön a valóság az életbe, úgyhogy meglátjuk. Hát most itt vagyok.
Hát figyelj, igen, hát te most egy podcasttal újraindítod itt az a szakmai karriered.
Hát és nem is akármilyen podcasttal, szerintem.
Fejvadászok nyugodtan írhatnak a Nyugtával dicsérd a NAV-ot címére.
A CV-m elérhető.
Továbbítjuk. György barátunk.
Még egy kicsit a megemlékezés, mert azért ez egy komoly jubileum, és hogyha valaki nem látta vagy hallotta esetleg az összes adásunkat, annak azért érdemes felhívni rá a figyelmét, hogy 2021 nyara óta vagyunk együtt. Nem tudom, emlékeztek-e még az első adásra, fiúk? Az nem ma, nem is tegnap volt.
Majdnem olyan technikával vettük fel, mint ezt.
Igen, a szomszéd tárgyalóban egy mikrofonos.
Egy mikrofon, egy játék mikrofon. Körülbelül egy ilyen jabrával sikerült.
De az ambíciónk már akkor is ugyanúgy megvolt, mint ahogy azóta is. Melyik volt számotokra a legemlékezetesebb adás?
Hát nekem az, amikor újra kellett vennünk. Tehát, hogy kijöttünk, hogy kurva jó volt. Tehát, hogy ez nagyon jó meg. És akkor ez van egy kis baj, nincs hang. Megvan az adás, csak ilyen statikus jel, vagy nem tudom micsoda, és akkor ezt újra kellett, és akkor miről műsorterv újra elő, és akkor megpróbáltuk itt reprodukálni.
Egyébként nekem furcsa módon a legemlékezetesebb, az nem az első, pedig azon is nagyon izgultam, hanem az a talán a második vagy harmadik epizód, amit stúdióban vettünk föl. Na hát én ott biztos látszik, meg érződik, hogy én tökre izgultam ott az egésztől. És arra nagyon emlékszem. Tehát ez biztos nyomot hagyott az adáson is, de hogy meg hát egy kicsit kiléptem a komfortzónából a dologgal.
Bencereket?
Hát nem tudom, nekem, hát én még mindig izgulok, ugye. Amúgy is.
Az élőadás varázsa.
Amúgy is ugye Gyurit, hát pótolni az elég nagy feladat. Ugye hát idén csatlakoztam, mint állandó állandó tag, úgyhogy ezekből tudok szemezgetni.
Csak a kritikusunk voltál.
Igen.
A savazós kommentek szerzőt.
Nekem a kedvencem az volt, amikor volt ez a nyugdíjas visszatérítés, és akkor, hogy csak a kedvezményes áfakulcsú termékekre kaptak volna a nyugdíjasok visszatérítést, és akkor a kis nyugdíjas esete a kombinált nomenklatúrával, hogy a hóna alá csapja a két téglát, és akkor ott nézi a vámtarifa számát a termékeknek a boltban a kis nyugdíjas. Aztán nagyon tetszett az, amikor kijött az adócsomag, a tavaszi adócsomag, és megtudtam, hogy Nagy Márton Istvánnak hívják Nagy Mártont, erről ugye ő terjesztette be az adócsomagot, és ott már a teljes neve szerepelt. Hát meg ugye a TikTok pályafutásunk, ugye van két-három poszt, ami nagyon nagyot megy, a MVM osztalékos, meg a Revolutus elsősorban.
Igen, ez egy kis színes. A babysitterünk jelezte, hogy látott a TikTokon, és akkor éreztem, hogy,
na most.
Hogy kérsz, hogy én megjöttem. Én megjöttem.
Tehát, azóta a piacon így.
Most már felismerhetnek az utcán, és...
Az az a kedvencem, amikor felvettük az adást a Kata megszüntetéséről, vagy beszűkítéséről, miközben eltorlaszolták a Margit Hidat a tüntetők, és hát kifejtettük a véleményünket, és így azon gondolkoztam, hogy hát remélem, hogy senki nem hallgatja a tüntetők közül.
A Márkata ugye a legutóbbi adásban a futárokról volt szó, hát amit kommentcun, amit kaptunk, azt nem tettük zsebre.
Igen, köszönjük szépen az észrevételeket ezúton, és hát kevésbé volt szakmai, de legalább volt, úgyhogy az algoritmust azt tettük.
Kaját egy darabig nem rendelünk azt.
Igen, ezt nem hozzánk.
Csak zárt csomagolásban.
Rácsatlakozva a témára, azt mindig nagyon fontosnak tartottuk meg, ezután is annak fogjuk, hogy foglalkozzunk a nézői, hallgatói észrevételekkel, ezért is gondozzuk a csatornáinkat, kérjük, hogy kommenteljetek minket, véleményezzetek, ha kérdésetek van, tegyétek fel, nyilván mindegyiket nem tudjuk beolvasni, de igyekszünk ezekkel is érdemben foglalkozni. Jó, szerintem közben is lehet majd nyugodtan nosztalgiázni, hogyha valakinek valamelyik hírről mondjuk a német áfarésű teszébe, vagy akármi.
Nekem mindenről.
De vágjunk bele, mert mára is rengeteg hír jutott, és hát megkerülhetetlen témák, azt gondolom. Indul a nemzeti adókonzultáció 5 kérdéssel. Most nem olvasnám fel mindegyiket külön-külön, egyrészt
már... Hiszen tudjuk.
Egyrészt már a Csapból is ez folyik, de lényegében szó van az egykulcsos eszély a jövőjéről, a családi adókedvezmények jövőjéről, a társasági adó jövőjéről. Hát mit szóltok ezekhez a kérdésekhez? Mi a véleményetek?
Én... Alapvetően meglepődtem azon, hogy az adókérdéseket azokat ilyen nemzeti konzultáció tárgyává teszik, mert az alkotmányban, meg vagy most már alaptörvényben is bele van írva, hogy ami egy nagyon bölcs dolog, hogy vannak dolgok, amiről nincs a népszavazás, mert az emberek nem objektívek, és nyilván nem fogják tudni olyan komplexitásában gondolkodni a állami költségvetésről, hogy közben akkor ne vegyék figyelembe a saját anyagi helyzetüket. Ezért aztán valószínűleg, hogy ezeken a nemzeti konzultációkon is csak olyan kérdéseket lehet feltenni, amire olyan politikai üzeneteket akarnak eljutatni, és azokra olyan válaszokat akarnak kapni, ami az ő adott politikájukat megerősíti. Viszont ezzel az a baj, hogy ez ugye ez a jelen. Tehát, hogy most 2025-ről beszélünk, 2030-ban lehet, hogy teljesen más körülmények között kell majd. És ezekkel a politika a saját mozgásterét nagyon egy irányba leszabályozza. Ami szerintem hosszú távon egyik oldalnak se, tehát teljesen mindegy, hogy most ez a kormány oldal vagy az ellenzék, ezzel a saját kezüket kötik meg, ami utána nagyon nehézé teszi azt, hogy ha mozogni kell. Emlékeztek azt, hogy az egyébként milyen arcvesztés volt, amikor a Gyurcsány kormány levitte 20%-ra az áfát, legnagyobb választási ígéretük, majd aztán megnyerték a választást, és vissza kellett emelniük. Tehát hogy nem azt mondom, hogy ezért vesztették el azt a választást, sok minden másért is vesztették el a választást, de hogy a hitelességüket az teljesen meg, és nem tudtak más csinálni, mert hogy olyan helyzetben volt a költségvetés. Tűzzel játszik bármelyik politikai oldal, amikor az adókérdésekből ilyen népszavazást kreál.
Én nem lepődtem meg egyébként, hogy ez szerepel a nemzeti konzultációban, mert pont azért, ahogy te is mondasz, hogy miért került bele az alaptörvénybe, meg az eredeti alkotmányba, hogy nem lehet kiírni népszavazást ilyen kérdésre, mert hogy nyilván mindenki arra voksolna, hogy ő nem akar adót fizetni, és ne legyenek adók, és akkor az államnak ne lennének bevételi. Pont ez az, hogy látszik, tehát mindenki tudja, hogy erre milyen válasz fognak adni az emberek, és ennek a célja, ennek a nemzeti konzultációnak pedig nyilván nem szakmai, meg nem adópolitikai, hanem szintisztán ugye a választásokat.
Van egy kakuk tojás szerintem szóval a kérdések között, és az pedig az ötödik kérdés, amit én tényleg nem értek, hogy milyen céllal tették bele. Ugye az ötödik kérdés az, hogy egyetérte ön azzal, hogy a társasági adó emelkedjen. És nem biztos, hogy igen, jól idéztem, de hogy ez. Nyilván mondhatjuk azt, hogy hát azt gondolják, hogy erre majd azt fogják mondani a szavazók, hogy nem. De miért mondanák azt, hogy nem? Tehát, hogy te egyetértesz azzal, hogy a multikat ne adóztassuk, tehát fel lehet ezt így is tenni. Hol érdekel ez téged? Tehát ez a 9%-os társasági adó, ez lehet, hogy egy tök jó politikai szlogán, de a hétköznapi embereket, és ők a szavazók, nem nagyon érdekli. Tehát őket a 15%-os SZIA érdekli, mert hogy az a fizetésében meglátszik, de a 9%-os társasági adó az, hogy az ő munkáltatója, vagy bárki a sarki fűszeres, az hogyan adózik, az már őt nem nagyon fogja érdekelni. És akkor mondhatnánk, hogy na jó, de hát mennyi egyéni vállalkozó, meg kisvállalkozó van ebben az országban, de őket se érdekli, mert az egyéni vállalkozók, azok általányadózók SZIA-t fizetnek, vagy katát fizetnek, a kis és középvállalkozásoknak meg tényleg a túlnyomó többsége most már a NAV-nak a kampányai miatt áttért kivára. Tehát kifizett társasági adót a nagyvállalatok, meg a multik. Tehát így innentől kezdve a szavazók empátiájára bízni ezt a kérdést, hogy egyetérte azzal, hogy alacsony legyen az ő társasági adó kulcsuk, azt szerintem egy nagyon illogikus dolog. Tehát hogy nem értem, hogy miért tették bele, mert hogy bármelyik választ is fogják adni, nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Hogyha azt szeretnék, hogy azt válaszolt, hogy nem, akkor nagyon kellemetlen lesz, hogyha azt fogják válaszolni, hogy igen, és akkor fordítsuk meg, hogy akkor kezdjük itt a nagy összeüskövés elméleteket, hogy mi van akkor, hogyha egyébként lehet, hogy burkoltan azt szeretnék, hogy igent válaszoljanak, mert hogy megérte nekünk ez a 9%-os társasági adó. Nem érte meg. Szerintem nem érte meg. Tehát én nem látom azt az előnyét, amit vártak tőle, hogy itt őrületes nagy versenyképességi javulás lesz, és majd felpörög ettől a GDP. Én nem látom. Tehát volt egy kör, aki ezt kihasználta. Ez a nemzetközi adótervezésben valóban jól jött. Annak becsukták az ajtót az USA-magyar egyezmény megszűnésével, meg a globális minimumadóval. Tehát, hogy ez a 9%, ez ilyen elég zárójeles. A kis és középvállalkozási szektor nem használja, a multinacionális cégek meg a nagyvállalatok meg nem tudják jól kihasználni ezt a 9%-ot. Biztos, hogy van, akinek jól jön, tehát nem azt mondom, de hogy azért nemzetgazdaságilag lehet, hogy ezen többet vesztettünk, mint nyertünk. Akkor megkérdezem, akkor lehet, hogy az a cél, hogy akkor mondassuk ki az emberekkel, hogy legyen több a társasági adó, de mi van, nem mondják ki. Tehát akkor megint ez egy kérdés, miért tettük fel ezt a kérdést? Tehát mi van akkor, hogyha meg azt mondják, hogy nem, akkor nem lehet megemelni a társasági adót, pedig meg akartuk emelni. Tehát ezért mondtam, hogy én ezt a kérdést egyáltalán nem értem, hogy mit keresít.
Azzal egyébként alapvetően egyetértek veled itt Taót, illetően szerintem azért ez egy fontos része a dolognak, mert szakmaiatlan az egész diskurzus erről, mert hogy lehet 90%-os is a kulcs, vagy mondjuk egy életszerű példát, Máltán 35%-os társasági adókulcs, de az effektív adókulcs, tehát az effektív adóter azért valahol 5% körül van, vagy nem tudom, vagy nulla. Most önmagában az, hogy 9 vagy 19 vagy 64, tehát amit ki akarok a dologból hozni, hogy ki lehet mondani a 9%-os kulcsot, de be is lehet rögzíteni valami kőbe, de hát az adóalapot meg úgy mahinálom, ahogy szeretném. Tehát, hogy ennek az egész kérdésnek én is inkább a csapda részét, vagy nem is a csapda, hanem az értelmetlen, vagy az értetetlen részét látom, mert amúgy ez egy kulcs, tehát, hogy ezt úgy alakítod, ahogy a mögötte lévő dolgot, ahogy akarod.
Én nem akarok ötleteket adni, mert félek, hogy újra nyomják a kérdőíveket, és az meg nem tudom, mennyi pénzt égetne, de hogy lehet, hogy úgy kellett volna feltenni.
Valahol.
Lehet, hogy úgy kellett volna feltenni a kérdést, hogy meg akarja emelni a társasági adót és a vállalkozói SZIA-t, mert ugye mind a kettő 9-9 és kéz a kézben van, és lehet, hogy az nagyobb port verne fel. De egyébként ők nem vált, tehát ők arra számítanak, hogy ezt is leszavazzák, tehát hogy nem emelik meg, mert a Brüsszelre hivatkoznak, hogy Brüsszel meg akarja emelni a társasági adó kulcsot, mert hogy ugye van ez egy narratíva majd, vagy lesz egy narratíva.
Jó, de hogy, tehát hogy nyilván arra a kérdés, hogy egyetérte azzal, hogy az anyák fizessenek több adót, tehát hogy ott nagy valószínűséggel, tehát az még akkor is, hogyha nem értesz egyet, szakmailag sem fogod megválaszolni, egyszerűen csak azért nem küldöd vissza, de ugye ez egy olyan kérdés, hát igen, egyetértek, emeljék meg. Tehát még fel is van, hogy megemeljük-e a társasági adót a nagy és gonosz cégek esetében.
Igen, bár tudod, ugye az volt a mondás eredetileg, hogy lecsökkentjük a társasági adót, és megnöveljük az áfát. Hogy akkor viszont áfakulcsot kéne csökkenteni, hogyha tartjuk magunkat az eredeti logikához, de nem hiszem, hogy ezt, nem hiszem, hogy ezt terveznék.
Az majd a következő konzultáció.
Az majd a következő konzultáció. Nekem csak egy észrevételem lenne, mert hogy, hogy ez a nemzeti konzultáció, és van a nemzet hangja,
igen,
amit
a másik
oldal csinál, és akkor ott meg az első kérdés, az meg arra irányul, hogy egyetérte, hogy 9%-os legyen az SZIA a minimálbér után. Itt meg az első kérdés, hogy az ellenzéki párt azt akarja, hogy 33% legyen az SZIA kulcs, hogy én már régóta hiányolom azt, hogy nincs érdemi párbeszéd a szakpolitikai kérdésekben, de ezt nem egészen így képzeltem, hogy abban nem értenek egyet a pártok, hogy az egyik pártnak mi az adópolitikai elképzelése. Kicsit skizofrén.
Igen, tehát hogy egymás mellé teszed, és nem érted, hogy ki mit akar, mert hogy mind a kettő a másikról beszél, igen, de ők meg akarják változtatni.
De van egy ugyanilyen kérdés mind a két kérdőívben. Az egyik arra kérdez rá, hogy egyetérte azzal, hogy a Tisza párt kibővítse a családi adókedvezményeket, a másik oldal meg arra keresi a választ, hogy ön egyetérte azzal, hogy elvegyék a családi adókedvezményeket, szóval tényleg, na mindegy, elmondtam.
Azok.
Tehát nyilván nem, tehát hogy szakmailag ezt értékelni nem igazán lehet.
Tehát én nem is akartam ebbe vele menni, mondom, nekem ez volt a kakukk tojás, mert hogy ez egyébként egy valid kérdés. Tehát ez szakmailag is egy jó kérdés, hogy megéri-e 9%-on tartani a társasági adót.
Igen, és akkor, ha már amúgy is egy ilyen jubileumi adáson vagyunk, szerintem érdemes egy kicsit elmélázni a mélyebb összefüggéseken kilépve a napi szintű problémákból, hogy igen, ez is egy valid kérdés, de hogy ha már ott tartunk, hogy elindult a diskurzus arról, hogy milyen legyen az adórendszerünk, akkor ti milyen egyéb olyan javaslatokkal élnétek, ha élhetnétek akármelyik oldal felé? Hogy mi az, amit rendszer szinten meg kéne gondolni.
Kevesebb adó, nem.
Igen, nekem is ez lett volna az első gondolatom, hogy az ebrendészeti hozzájárulást, meg a dísznövényadót lehet, hogy...
A dísznövény, amiről nem beszéltünk.
A kétszázadik adásban.
Én annyit hagyd mondani, hogy szerintem nem indult el a diskurzus. Tehát, hogy elindult a kampányolás veled, a diskurzus nem igazán szerintem, mert ezt így nem lehet... vagy szerintem ez nem szakmai diskurzus, de ha az én véleményemre kíváncsi vagy, ezek így tök valid kérdések is lehetnének, de hogy szerintem összességében én még mindig azon a véleményen vagyok, amit szerintem a 70-valahanyadik adás környékén biztosan kifejtettem, de lehet, hogy a 63-asban, hallgassátok meg, aki megtalálja, egy hangszórót sorsolunk ki. Szóval emlegettem már azt, hogy én azt gondolom, hogy a 21. századnak így a második, vagy hanyadik, harmadik évtizedében lehet, hogy kénytelenek vagyunk egy kicsit jobban átgondolni azt, hogy hogyan adóztatunk. Ugye itt a tech cégeknek a vonalán, a foglalkoztatási struktúrák átalakulásának a vonalán, vagyoni egyenlőtlenségeknek a kérdésén keresztül. Tehát ezek ilyen miniatűr kérdések ahhoz képest, ami szerintem igazából kérdés az adóztatással kapcsolatban. Az adóztatási szuverenitásnak a kérdése, stb. És most nem akarom ilyen filozofikus izére vinni, mert hogy hát mire lehet vele menni, szerintem tudjuk. Hogy szerintem ezek a fajsúlyos kérdések, hogy mondjuk azt a profitot, vagy azt a bevételt, ami kiáramlik a tech cégekhez, és bevédi, ugye mondjuk nem tudom, Trump őket itt Európával szemben, azokkal mi az Úristen csináljunk. És vagy hogy hogyan adóztassuk ugye társadalombiztosítás szempontjából a mobilis embereket, vagy hogy mit csináljunk tényleg a vagyoni egyenlőtlenségekkel, akarunk ezen az adórendszeren keresztül hozzányúlni, vagy változtatni. Szóval szerintem mi ezek lennének inkább az érdekes kérdések, vagy hogyha hétköznapi be akarom alakítani, és majd biztos lesz egy ilyen hírünk is, hogy az érthetőség és a kivitelezhetőség az adózásnak, tehát hogy a halandó fogyasztó, vagy halandó user alkalmazhassa ezt az egész szabályrendszert rendesen, meg könnyedén. Szerintem ez egy sokkal validabb kérdés. Vagy hozzátenném a hatodik kérdést.
Hát csak lenne köztünk valaki, akinek van ideje a kanapén feküdve, és kidolgozni na, részleteiben.
Majd erről meséljek, hogy milyen élményeim vannak.
De a kanapén, köszi, ne.
Nem úgy értem, az időm és a hiba kódok. Erről lehet egy novellát is lehet.
Igen.
De abszolút jogos. Abszolút jogos. Nem tudom, hogy ezt átgondolja valaki, mert ez egy tisztán játékelméleti kérdés, hogy egy normális országban lenne valami közmegegyezés a vezető politikai pártok között arról, hogy nézzen ki az adó politikának.
Én ezt nem biztos, hogy normális ország, nem romrális ország kérdésre tenném, mert szerintem amennyire látom, olyan túl sok helyen nincs.
Aha.
Ugye a UK-ban most új vezetőség van, adót emeltek, és akkor most mindenki menekül onnan. Szóval, hogy így szerintem nincs ebben egyetértés sehol.
Igen, én csak azt mondom, hogy a, nem tudom, anyák adómentességét bevezetjük erre. A másik oldal nyilván rá kell, hogy kontrázol, meg egy nagyobb kedvezmény kell, hogy adjon. Az anyák adómentességét már...
Jó, csak mondjuk itt, bocs, csak megkérdezzük már az anyákat. Tehát, hogy nekik, tehát az a cél, hogy a vállalt gyerekek száma növekedjen, akkor nem biztos, hogy ez az egyetlen út. Tehát, hogy nem biztos, hogy rögtön a első kérdés, hogy az adóval akarunk-e kezdeni a valamit társadalmi célok elérésétek.
Igen, valahogy a 92-94. Adás körül erről is beszéltünk, igen, hogy...
Szerintem a 34-es.
Igen.
Jó, majd megkérjük Attilát, hogy erről gyűjtse külön ki.
Jó, hát majd meglátjuk, hogy, mert egyébként bennem az is egy kérdés, hogy most ezek egyáltalán ígéreteknek minősülnek el. Tehát, hogy kell-e magát tartania ahhoz bárkinek, akár az egyik, akár a másik oldalon, hogyha itt születik egy eredménye a szavazásának. Mert egyébként, és nekem még ez az egy kérdésem van hozzátok, hogy az adózás az nem egy olyan dolog, ami épp azért kéne, hogy politika mentes legyen, mert politikai alapon nem feltétlenül lehet jól csinálni.
Tehát sose azért, lesz politika
de hogy mentes. Van egy csomó sajátosság, ami egy országot jellemez, mondjuk gazdasági szempontból. Tehát mondjuk mi nem biztos, hogy ugyanazzal az adórendszerrel tudunk operálni, mint mondjuk egy Egyesült Államok, mert egyszerűen nem olyan lehetőségeink vannak. Valami olyan közmegegyezésről beszéltél, Gyuri, ami a legfontosabb adózási kérdésekben meg kéne, hogy jelenjen
oldalt. Ja, azt nem tudom, hogy erre lehet-e közmegegyezés, csak hogy erről kéne beszélni.
Ugye,
nem gondolom, hogy politikamentes tud lenni az adórendszer, ez nem csupán szakmai kérdés, hogy egy adórendszer hogyan működik. Tehát sok szempont, szerintem erről beszéltünk a 1-es, 2-es, 10-es, és nem tudom, az adó, vagy az adásoknak a 70%-ában szerintem keresztül szoktad ezt ugye felhozni, hogy igazságos-e, vagy nem igazságos, meg működik-e, vagy nem működik, tehát hatékony, vagy nem hatékony. Szerintem ez a szakmai része, de az, hogy utána nem tudom, az anyáknak, vagy a nem tudom, az alacsony keresetűeknek jóváírást, vagy a kedvezményt akarok adni, az a politika része. Tehát, hogy szerintem nem, legalábbis én így gondolom, de hát, hogy ez... Tehát nem tud politikamentes lenni az adórendszer, csak sok minden rendkívül komoly szakmai
szerintem,
rész.
Igen, tehát a politikának kell róla beszélgetni, csak a döntést szakmai témákban nem szabad az emberekre bízni, bármilyen cinikusnak is hangzik, amit mondok. Szerettünk a fociban a szövetségkapitányról beszélni, hogy ki lenne jó, de aztán a végén nem kérdezik meg a szurkolókat, hogy szavazzuk meg, hogy ki legyen a szövetségkapitány, mert hogy azért ez ennél egy bonyolultabb szakmai kérdés, és hogy bár mindenki úgy érzi, hogy ért hozzá, meg szeret vele foglalkozni, de nem tud róla dönteni objektíven.
Azért az elmúlt 20 évben házszor megkérdezhették volna a szurkolókat, lehet, hogy jobban jártunk volna.
Hadivatot lehet teremteni.
Jó, akkor nem kérdezik meg az embereket, hogy hogyan kell tanítani komment. A matematikát, tehát hogy nyilván mindenkinek van élménye az iskolából is, hogy jól vagy nem jól tanítják, de hogy azért mégiscsak vannak olyan kérdések, amihez az embereknek nem kell értenie, és azért aztán nem is kell a felelősséget rájuk tenni, hogy ezekről döntsenek. Én ezért tartom ezeket nagyon veszélyesnek.
Jó, hát szerintem a következő hír az kiválóan alkalmas lesz arra, hogy visszatérjünk a elméleti térből a szigorú számokhoz. Márhogy ezek nagyon szigorú számok, amik most következnek, ugyanis emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi díjak, vagy rövidebb nevén EPR díjak. Hát ez az a díj, amit a Mohu szedés, amiről rengeteget beszéltünk már azelőtt is, mielőtt bevezették volna, meg azt gondolom, hogy azóta is, ugye a Mohu a hulladékkezelési koncesziós társaság 35 évre, és ebből a díjból fedezi a tevékenységét, illetve ebből a díjból is. Hát olybá tűnik, hogy az ő megállapításuk szerint egyelőre ez nem alkalmas arra, hogy fedezze a költségeiket, csak egy pár példát mondok, aztán átadom nektek a szót. Fabútor 17 forint per kilóról 51 forint per kilóra, hát ez 300%. Textilcsomagolás 67 forint per kilóról 148 forint per kilóra, több mint 200%.
Hát erről is beszéltünk már korábban, hogy ez egy, hogy most azért kibújt a szög a zsákból, hogy tök jó dolog 35 évre adni egy koncessziót egy cégnek, de hogy lényegében egymás fogjai a Mohu meg az állam. A Mohu nyilván próbálná a hatékonyságot javítani, és azért cserébe azt kéri, hogy csak és kizárólag ő lehessen a koncesszor, hogy Jól mondom, az a konceszor, aki a konceszor jogosultja. Na mindegy, tehát, hogy az egyedül piaci szereplő lehessen, mert azzal tud a leghatékonyabban akkor...
A MOL a konceszor, a MOHU a konceszciós társaság, egészen pontosan fogalmaz.
Köszönöm szépen. Tehát, de hogy az a lényeg, hogy egyedüli szereplőként azt mondja, hogy akkor én hatékonyabb leszek, mint az állam, cserébe azt kérem, hogy a piacot akkor azt csak én kaphassam. Az állam meg azt mondja, hogy oké, tiéd a piac, de viszont én határozom meg az árat. És akkor ugye ennek láttuk a 2023 ők elindult, hogy mi is itt hőbörögtünk egy kis demagógiával azon, hogy van az, hogy fél év alatt 5 milliárd profitot csinált a MOHU, az elég durva. Aztán most meg a fordítottjára vált minden, hogy 51 milliárd forintot csinált utána a következő évben, mert ugye a politika azt mondta, hogy ja, akkor nem emelheted meg az áraidat, és hát nagyon szépen lehet látni a MOHU-nak a beszámolójából, hogy szinte fillére a 23 második fél évi bevételnek a kétszerese lett a 24 évi bevétele, tehát hogy nem emelheted se a hatósági díjakon, se az EPR díjakon, akkor bevétele az annyi, amennyi, ehhez képest a saját költségei azok meg megemelkedtek elég drámaian, amitől aztán nagyon durva veszteségbe fordult, és hát most ezt a veszteséget akarják visszakompenzálni. De hogy itt ugye ez a bajom nekem ezzel az egész történettel, hogy arról beszélünk, hogy már a korábbi EPR-díjak is magasabbak voltak, mint az EU-s átlag, hát ezek az EPR-díjak, ezek meg még sokkal magasabbak lesznek, mint az EU-s átlag, hogy akkor hol van az a hatékonysági probléma, ami miatt a MOHU ennyire veszteséges, és hát valószínű az, szerintem a megoldás ott van, hogy ugye a MOHU az nem csak az EPR díjakkal érintett dolgokat vette át, hanem az egész hulladékkezelést. Tehát itt van egy sok évtizedes hatékonytalan rendszer, ami hát most az EPR díjak. Tehát azt mondjuk azt, hogy alacsony neked a kukás díjad otthon, tehát a szemétszállítási díjad az annyi, amennyi, az a rezsive be van védve, akkor ezt valahol itt az EPR díjakon kell megkeresni, és hát ez látszódik, hogy itt azon nem nagyon tudnak hatékonyabbak lenni.
Igen, ez egy érdekes kísérlet ez az EPR, olyan szempontból, hogy 2023 júniusát megelőzően ugye a környezetvédelmi termékdíj formájában a NAV szedte be ezeket a díjakat jóval alacsonyabb mértékben, de ott ugye tudtuk, hogy miután kell pontosan fizetni, volt egy kialakult gyakorlat, a NAV-tól viszonylag gyorsan tudtál felvilágosítást kérni, állásfoglalást kérni. Nem volt kérdés, hogy ki ellenőriz, bár nyilván az adóhatóság meg a vámhatóság is dobálta egymásnak a témát. Ez az EPR, ez meg egy ilyen vegyes felvágott lett, amiben a magánszféra, ugye a koncesziós társaság, a MOHU szedi ezeket a díjakat, de a MOHU nem hatóság, ő nem tud ellenőrizni. A NAV-tól teljesen elvették ugye azt az ellenőrzési területet, megkapta a kormányhivatal. A kormányhivatal nem bír akkora ellenőrzési kapacitással, mint a NAV. Baromi sokan kimaradnak, ugye a termékdíjból is kimaradtak, csak mivel alacsonyabb volt a termékdíj, azért a kutyát nem érdekelte sok esetben, meg a NAV sok részben nem is foglalkoztak vele emiatt, meg nem is értették sok esetben, de hogy a kormányhivatal meg nem tudja ezt az ellenőrzési feladatot ellátni, és mivel most már ilyen magasak ezek a díjak, a kimaradás az nagyon fáj a MOHU-nak. És tényleg nagyon érdekes, hogy ugye évközben nem emelhettek volna EPR díjat, de most egy szeptemberi jogszabály módosítással, hogy nem,
veszélyhelyzetre hivatkozva
lehetőséget kapott arra a minisztérium, hogy emelje a díjakat. Ez is azért van, mert nyilvánvalóan látták már évközben, hogy a beszámoló alapján nyilván mindenki látta, de gondolom a döntéshozók már jóval korábban, hogy a MOHU milyen veszteséges szituációba került. Ezért van az, hogy most módosultak, és jelentősen emelkedtek az EPR-díjak, de hogyha én most összeírtam, hogy csak itt az elmúlt pár hónapban a MOHU kapcsán milyen hírek jelentek meg, mert nyilván az, hogy az adó, ugye nem adóbírság, hanem ez az EPR bírságot is behozták, mert idáig ellenőrizni is, hogyha ellenőrzés is volt, még bírságolni se bírságolhatták a kimaradókat, ugye bejött ez is, lefejezték a MOHU vezetést, módosult az ASF-ja a MOHU-nak, tehát már ilyeneket szabályoztak le az ASF-be, hogy a törött kukát a MOHU nem fogja kicserélni, tehát hogy ez sem a MOHU költsége, bejön a súlykorlát, mert gondolom mindenki túlsúlyosan tette tele a kukákat mindenféle sittel, és akkor azt el kellett vinni a MOHU-nak, de a MOHU most már leírta ezt az ASF-t, hogy azt nem fogja elvinni. Ment az adókapok nyáron, hogy a visszaváltási rendszerben ugye a kiskereskedelmi láncokat megilletik ezek a kezelési díjak, és hogy ott is volt egy jelentős csökkenés, ami főleg a nagy kiskerláncokat érintette. Ott is, az is ugye a MOHU-nál egy megtalálás takarítás, meg hát ugye ez a létszámstopp, amit bevezettek, ugyanakkor elmondják, hogy létszámhiány van a Mohunál, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon durva megszorítások. Tehát látszik, hogy most eszmélnek, most akarnak cselekedni, csak hogy ugye ez a rendszer már 2 éve fut, hogy nem igaz, hogy ezt nem lehetett volna jobban megtervezni, meg előrelátni.
Hát meg van ez a közgazdasági ellentmondás, hogy magasak a magyar EPR-díjak eddig is, tehát volt a termékdíj, annak a sokszorosa lett az EPR-díj, és most ezeket az EPR-díjakat emelik megint, miközben akkor őrületes veszteségek vannak. És azért azt gondolom, hogy valószínűleg a MOHU sokkal hatékonyabb, mint az állam volt valaha is. Valami eleme azért, és nem tudok másra gondolni, mint hogy a lakossági szemétszállítás az annyira veszteséges, hogy azt nem tudják igazálkodni.
Két gondolatot. Én kicsit megértőbb vagyok a tervezést illetően. Tehát, hogy szerintem ebből látszik, hogy ez egy baromi bonyolult rendszer, amit lehet, hogy lehetett volna többet tervezgetni, mielőtt meglépjük ezt az átalakítást, de hogy szóval én azt gondolom, hogy ez így is úgy is velejárója lett volna a rendszernek, mert hogy így nem biztos, hogy az íróasztal mellett üldögélve gondolkodsz a törött kukának a problematikáján. Most ez egy béna példa, de hogy értetted, hogy mit hoz a való élet. A másik meg, hogy csodálom, hogy ki tudtad olvasni az írásodat, mert rendőrtesen rondán írtad oda fel, de nagyon szépen összeszedted. Szóval én elnézőbb vagyok a MOHU-val ezzel kapcsolatban, de tény, hogy ez egy brutális emelés, és nekem inkább az a problémám, hogy ez megint egy kiszámíthatatlanságot sugároz. Tehát ugye év végén nem engedték meg az emelést, ugye az ispéci rendelettel volt szabályozva, ezt úgy mondom, mint én tudtam volna, de te mondtad az adás előtt. A másrészt meg most is egy külön belenyúlás van a rendszerre, szóval, hogy így mi a garancia, hogy nem lesz 2 hónap múlva megint valami módosítás?
Még csak annyit tennék hozzá, hogy mennyire nem volt ez tervezhető, hogy ugye ugyanezek a szereplők működtek 2023 júniust megelőzően is. Tehát a költségstruktúra, meg hogy mi mennyibe kerül, azért az szerintem megbecsülhető volt. Most annyi változott csak idézőjelben, hogy ezek már a MOHU alvállalkozói lettek jelentős részben. Lehet, hogy ezt jobb, hogy túl szigorúan ítélem meg, de szerintem egy 50 milliárdos üzemi szintű veszteséget azért el lehetett volna kerülni.
És akkor megnézed a beszámolót, a 23 második felében, amikor indultak, akkor operatívan 5 milliárd nyereséget csináltak, és hogy a költségek sokkal alacsonyabbak voltak, mint ami aztán 24-re. Tehát azért valószínűleg volt egy olyan inflációs hatás, amivel nem tudtak, vagy nem akartak számolni, de hogy számottevően több lett. Tehát most nem csak az egyes költség, hanem tehát tényleg mennyi a hulladék szállításnak a igénybe vett szolgáltatása, az több, mint amennyi egyébként a bevétele. Tehát onnantól kezdve, és akkor még van bér, meg mit tudom én, meg értékcsökkenés, tehát hogy ilyen szinten lett rossz a matek, de hogy itt valami 24-ben ott nagyon félrement a költségek oldalán.
Hogy hadd árnyaljam egy kicsit, vagy próbáljam meg árnyalni egy kicsit, szerintem azt mindenki tudta azelőtt is, tehát egy induló volt ezen a pályázaton. Szerintem ez eleve nem véletlen. És az egy induló a MOL volt.
És tehát, hogy lehetett olvasni, nem önszántából.
És ő sem feltétlenül önszántából vágott bele ebbe a történetbe. Tehát ő szerintem mindenki tudta, hogy minimum egy rögös út lesz. Mert hogy az nyilvánvaló volt, hogy az állami hulladékgazdálkodás az egyrészt nem hatékony, másrészt felettébb veszteséges, rohadt sokba kerül, de az utcán nem lehet a szemetet hagyni. Ennyi. Ezek voltak az alapösszefüggések. Olyan EPR-díjakat, amikhez lehet, hogy hamarosan el fogunk jutni, lehet, hogy olyanokat kellett volna már 2023-ban is bevezetni ahhoz, hogy ne jussunk ide, de azt meg lehet, hogy nem is bírta volna el a piac. Tehát, hogy mondhatjuk, hogy matematikai hiba, és biztos, hogy az is van benne, de szerintem az is, hogy egész egyszerűen akkora számokat még a papír se bírt el, mint amekkorákat ahhoz le kellett volna írni. Hogy
és az utolsó pillanatig ment a matek, mert emlékeztek, hogy júniusban arról, itt a podcastban arról beszélgettünk, hogy június 30-án hatályba lép a rendszer, és nem tudjuk, mennyi lesz az EPRD.
Igen. És mert akkor igen. Tehát, hogy szerintem akkor nem azon ment a matek, hogy nem tudták, hogy mennyi legyen, hanem hogy azon gondolkoztak, hogy mennyi ne legyen. Tehát, hogy mi az a max, amit még leírhatok egyáltalán. Mert hogy én ezt látom itt.
Igen, és amit még hozzátennék, hogy ugye úgy van, hogy évente felülvizsgálják az EPR-díjakat, tehát tavaly igazából tudtak volna emelni, de kijött a rendelet, hogy változatlanul 2025. január 1-től a 2024-es, meg a 23-as díjakat kell alkalmazni. Tehát mi változott ez alatt a 9 hónap alatt, hogy most meg hozzányúlnak. Egyébként hozzáteszem fél évvel a választások előtt, ami egy burkolt adóemelés gyakorlatilag.
Igen, ez a másik, amivel árnyalni akartam a gondolatot, hogy biztos, hogy a gyártók, így hívják a kötelezetteket ebben a rendszerben, akiknek fizetni kell, őknek ez biztos, hogy borzasztóan rosszul esik. De hogy igazából ez a rendszeren végig fog futni. Tehát a legvégén az lesz, hogy a csoki fog többbe kerülni, mert a csomagolásra több EP-et kell fizetni, tehát hogy ez igazából, ez olybá tűnik, hogy a nagy cégeknek a problémája, de amúgy ugyanúgy a kis embereké is. Tehát, hogy szét lett ez terítve, mert ugye mondtad, hogy a környezetvédelmi termédiai viszonylag jó kalkulálható történet volt. Én kétlem, hogy az jobban közfinanszírozott dolog lett volna, mint ez az EPRD abból a szempontból, hogy ezt tudja, hogy lemegy az utolsó forintig az árakba, azért, mert magas. Tehát ezt egyszerűen már nem tudja egy gyártó benyelni.
Hát persze, ugye ez volt a logika mögött, hogy rezsicsökkentés van a lakossági hulladékszállításoknál, ott nem tudnak emelni, és azon felül mindent az EPR rendszer keretében a gyártók, és közvetve meg ugye a...
Igen, a keresztfinanszírozás, az meg a harmadik, hogy ez lényegében, igen, ahogy mondtad is, Karesz a beszámolóban is látszik, a MOHU-nak nem ez az egyetlen feladata, ez keresztfinanszírozás, most kimondva kimondatlanul, van itt egy csomó költség, amire mondjuk háromféle díjat lehet szedni, abból ez az egyik. És akkor azt úgy kell emelni, hogy nyilván a 35 év az meg azért nagyon durva szerintem, mert 35 évre megfogni egymás kezét, hogy te is vállalod, hogy ezt csinálod, meg én is vállalom, hogy államként, hogy neked adom az összes hulladékot, és ehhez kapcsolódva a következő gondolatom, hogy where is the hulladék? Az egy jó biznisz volt. Tehát sokaknak. Tehát, hogy...
Hú, ebben nem menjünk most bele. Where is the hulladék, nem tudom.
Az adás címe.
Hogy a 35 évi, tehát visszaadhatja a koncessziót amúl?
Hát nem igazán.
Tehát ugye? Ez... Tehát, hogy szerintem az állam is így most így gyorsan elugrana, hogyha...
Hát igen.
Ha szeretnénk adni neki ezt a koncessziót, hogy...
Most van egy jelentős kötbér ott.
Az már a tiéd, az 35 évig megnyerted. De egyébként teljesen igazad van, Dani, hogy ez az árakban lefut, ez hasonló, mint amit itt a Trump kapcsán, a vámokról beszéltünk, hogy itt ki lehet jelenteni ilyen 50-100-150%-os vámot, de hát a végén aztán csak a fogyasztó fogja ezt megfizetni, és nem a gyártók. Az más kérdés, hogy a bizonyos gyártóknak a versenyképessége az romolhat, vagy javulhat attól függően, hogy melyik országban gyárt, de itt ezt az EPR-t meg nem nagyon tudod kikerülni, tehát hogyha nem Magyarországon gyártod, akkor az importon, vagy a közösségi behozatalon fogod megfizetni, a végén ugyanaz lesz, hogy a fogyasztói árakban fog megjelenni.
Igen. Jó, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy januárban majd miről fogunk beszámolni, vagy akár már korábban is születik-e olyan rendelet.
De hogy most akkor ezen még lehet egyet csavarni, tehát hogy még január 1-ét még
hát, egy... Hát be van égetve az EPR rendeletben, hogy inflációval ez emelkedik. Az tavaly egy speciális
elég magas lesz a 2025-ös EPR infláció, tehát hogyha így most így 150%-kal megemeltük az EPR díjakat.
Igen, de hát ezt ugye tavaly is átugrották, lehet, hogy ezt
meg... De a palack, meg ezek az EPR díjak nem változnak.
Nem tudok róla. Hát lehet, hogy ezt két hét múlva beszélgetünk.
Tehát az a kis 50 forintos emblémákat nem kell újraírni, hogy 75.
Igen.
Ja, 90.
Nem.
Ki kell dobni az üvegeket, mert már rá van írva.
Ez nem változik. Meglátjuk, hogy januárban mi lesz. Ami viszont nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz januártól. Az egy másik kötelezettség, egy Európai Uniós kezdeményezés, az EUDR, az erdőirtás elkerüléséről szóló rendelet. Erről is már többször beszélgettünk, hiszen már évek óta húzódik az alkalmazása ennek a rendeletnek és az ebből fakadó kötelezettségeknek. Hát úgy tűnik, hogy nem sikerült a problémákat megoldani, pedig már mindenki azt hitte, hogy január 1-től aztán tényleg indul ez a rendszer. De melyik év január 1?
Hát január 1-től, igen, tehát ez
csak olyan kész lesz. Aki nem tudná, miről szól ez az EUDR, ugye az különböző mezőgazdasági termékekre, nem tudom, pálmaolaj, kakaó, fa. Szarvasmarha, fa, mindenféle fa alapanyagra terjed ki, és hogyha importáljuk, vagy hogyha forgalmazzuk, forgalomba hozzuk a termékünket az Európai Unióban, akkor nekünk egy adatszolgáltatást kell teljesítenünk az EU platformjára, és hát ilyen geolokációs adatok alapján, hosszúsági, meg szélességi fokok alapján meg kell mutatni, hogy a szarvasmarha hol legelt, meg hogy hol vágták ki a pálmafát a Indonéziában, tehát hogy elég nagy adminisztrációs terhet ró ez az uniós gazdálkodókra. Idén lépett volna hatályba, eltolták, most mindenki arra készül, hogy akkor...
Először még úgy emlékszem, hogy 24-ben már részben hatályba lépett volna, hogy már a behozott készletekről már adatot kellett volna szolgáltatni. Tehát, hogy még nem büntettek volna, de hogy már, és azt is elhalasztották.
Hát az úgy összefüggött egyébként, tehát, hogy ami 24-ben szereztem be az alapanyagot, de 25-ben eladom ugyanazt a készterméket, amit abból gyártottam, akkor már ott meg kell adnom, hogy az alapanyag az honnan származott. Tehát volt egy ilyen logika benne, ez továbbra is megmaradt volna. Ez egy nagyon bosszantó, meg az adminisztrációban halál ez a jogszabály. Keresem a szavakat, mert
Brüsszel, mi is... Brüsszelezzél nyugodtan.
Brüsszelezhetnék, igen. Mert hogy nyilván jó kezdeményezés, ez jó célokat szolgál, teljesen szétadminisztrálja a cégeket, tehát ez nagy problémát okozott. Nem az a bajom, hogy elhalasztják, hanem az, hogy igazából tehát a jogszabály szintjén még mindig nem halasztották el. A bizottság egy ilyen nyilatkozatot tett valamelyik sajtótermékben. Nem biztos, hogy el lesz halasztva. Lehet, hogy az Európai Parlament az beint, hogy már pedig ennek így hatályba kell lépnie. Ugye arra hivatkozással halasztották el, hogy az uniós elektronikus rendszer nem képes még megfelelően működni, ami szerintem ez csak egy kifogás, mert hogy nagyon sokan ellenzik a hatályba lépést. De hogy rengeteg cég meg már előkészült, szoftvereket fejlesztettek, vállalatirányítási rendszert fejlesztettek tovább, tényleg feltárták az ellátási láncukat. Van olyan ügyfelünk például nekem is, aki a kiskerláncoktól kapott kérdőíveket, elég részletes kérdőíveket, azokba energiát fektetett, és akkor 4 hónappal a hatályba lép, hát 3 hónappal a hatályba lépés előtt, most nem tudjuk, hogy elhalasztják vagy nem. Valószínűbb, hogy igen, de nem tud senki semmit.
És ez a legrosszabb, mert amikor már belengetik azt, hogy lehet, és akkor onnantól kezdve ugye úgy elmegy az egész rendszer. Nekem az jutott eszembe, ugye szokták mondani ezeket a fékek és ellensúlyok rendszere, hogy egy jó ország akkor működik, vagy egy jó jogrendszer akkor működik, hogyha ha mindig megvan a másik oldal, hogyha az egyik oldal hülyeséget akar csinálni, akkor vannak olyan mechanizmusok, amik visszafogják. És ugye az Európai Unióban nagyon sokáig szerintem Nagy-Britannia volt a fék és az ellensúly, tehát hogy nagyon sok minden volt, ami ők olyan különösök voltak, ők nem akarták ezt megcsinálni, nagyon sok mindent blokkoltak, emiatt aztán mindent 3-szor újra kellett gondolni, de ugye nagyon szépen eldöcögött Nagy-Britanniában, és miután megtörtént a Brexit, nem tudom, hogy mennyire van összefüggés, hogy ez csak az én fejembe raktam így össze, vagy ez tényleg így van, de hogy azt láttam, hogy Brexit után egy ilyen, a bizottság egy ilyen direktíva gyártásba fogott, tehát hogy egymás után a nagyobbnál nagyobb orderejű direktívák, tehát hogy megszületett ez az ESG dolog, megszületett a CIBE, megszületett az EUDR, de hogy még sorolhatnám, mert hogy nyilván ez csak egy szelet, de hogy nagyon-nagyon sok direktíva megjelent úgy, hogy amikor Covid volt, akkor például az energia, a különadók, tehát hogy olyan dolgok megjelentek, ami addig ilyen hosszú évek egyeztetései után jött ki valami a csőből, most meg kitalálták, aztán az Európai Parlament megszavazta, és akkor bejelentették, és azt látjuk, hogy hát ez tök szép, csak nem tudják megvalósítani. Tehát, hogy már általában a tagállamok késedelemmel kerülnek az implementálással, és utána mit látunk? Mi történt az ESG-vel? Tehát most, amikor el kellett volna indulnia, hirtelen, ja, akkor, hát akkor most akkor mégsem fog elindulni. Mi történt a CIBE-mmel? El kellett volna indulnia, ja, akkor lényegében kiszedtük belőle a 90%-át, aki érintett. Mi történt most az EUDR-rel? Ugyanaz. Mi történik a Globe-bal? Hát a Globe-ban is, mint az őrült, rohant előre az Európai Unió, itt volt az a szegény Magyarország, aki próbált ennek a dolognak ellenállni. Mi történt? Most már kezdik felfogni az Európai Uniós többi ország is, hogy hát ez nem biztos, hogy annyira jó dolog volt, mert magunkra húztunk egy ilyen iszonyatos nagy többletadminisztrációt, plusz többletadóterhet, és az közben meg az amerikaiak, meg a kínaiak ilyen udvariasan kioldalaztak ebből a dealből. Tehát, hogy rohan előre az Európai Bizottság, egymás után csinál olyan direktívákat, amiket szerintem, hogyha a britek itt lettek volna, akkor ezek nem valósulnak meg. Most tök mindegy nekem, hogy itt vannak a britek, vagy nem, csak ez a tény, hogy minthogyha ez a szakmai kontroll ez nem lenne meg, és utána mi történik? Hát az ipari lobby lesz az, ami aztán utána először felpuhítja. Tehát, mert nem, ott van a CO2 csökkentési vállalás. Tehát nem leszek meglepődve, hogyha abból is nagyon gyorsan ki fogunk oldalazni, és akkor mégsem csak elektromos autóval járhatunk 2035 után.
Ezek, erre már tett is utalást.
Igen, tehát hogy ezek, tehát szerintem ez egyébként ez egy elég nagy kudarc az Európai Bizottságtól, hogy lényegében egyik fontos ügyben sem tudja végigvinni az akaratát, hiába van már meg a rendelet, mert hogy előbb-utóbb az élet az felülkerekedik.
Ezt kicsit másképp látom, nem tudom, lehet, hogy a britekhez köze van, ezt olyan szinten nem ismerem itt a viszonyokat, hogy ezt meg tudjam állapítani. Inkább azt látom, ugye nagyon sokáig az EU terhére rótták azt, hogy nagyon lassan reagál. Tehát egy fordított áfa bevezetés, vagy bármi, tényleg a legkisebb dologra is gondolsz. Ahogy te is mondtad, így éveken át elhúzódik a döntés a hozatali folyamat, és akkor volt ez a Draghi jelentés, ami tavaly jött ki, ha jól emlékszem, ami kimondta, hogy mennyire versenyképtelen az Európai Unió. Tehát, hogy egy kicsit előre megy az Európai Unió, a jogalkotás, ahogy te is mondod, felgyorsul. Ezzel próbálnak erre reagálni. Én inkább a problémát abban látom, hogy két fenékkel próbáltak megülni egy lovat. Tehát, hogy egyrészt akarták ezt a környezetvédelem ESG vonalat, meg a klímacélokat teljesíteni. Más oldalról meg egy hatalmas versenyhátrányban vagyunk, tehát egy uniós szinten a Kínával, az USA-val szemben. És hogy a kettő együtt nem megy, ez most realizálódott pont itt a háború hatására is, és akkor melyiket adjuk fel? Szerintem egyértelmű, hogy mi lesz a kifutás, ennek látjuk itt a jeleit. Karbonván felpuhul, ESG felpuhul, EUDR felpuhul, és a VIDA például ugye az ÁFA reform az át fog menni, meg ugye át is ment, az nem fog felpuhulni szerintem, mert az annak pont a verseny hátrány leküzdése a célja és a digitalizáció, tehát hogy ez lesz ez a
hát igen, szimptomája. Hát a VIDA-t nem is úgy vezetik be, mint ahogy mondjuk a Szívemet vagy a Globot bevezetik. Tehát, hogy hát a Globot úgy akarták bevezetni, hogy decemberben elfogadják, hogy következő januárban, mint nem a egy hónappal, hanem 17. Tehát, hogy aztán utána ez Magyarország vétója miatt az még egy év késedelembe kerül, de hogy az is iszonyú gyors.
Lehet. Azért ezt az EUDR-t meg a SZIBEM-et nem most fogadták el, hanem 2022 körül.
Hát tehát, igen, és de azért mondom, korábban is volt. 23 végén már beszéltünk róla.
Hát igen, de az még csak egy átmeneti időszak, amikor nem is volt bírságolási gyakorlat, az most a karbonvám az most élesedett volna 2026. január 1-től. Tehát, hogy voltak ilyen átmeneti szabályok, meg nem ilyen waterfall jelleggel eresztik rá az unióra ezeket a jogszabályokat, tehát nem azzal volt a gond, inkább az, hogy egy teljesen megváltozott politikai meg gazdasági környezetben vagyunk, és ezek a klímacélok már nem tarthatók, vagy ha tartjuk őket, akkor teljesen lemarad az Európai Unió a globális versenyfutásban.
Két gondolatom lenne hozzá. Az egyik az, hogy sokkal könnyebb jogszabályt írni, mint utána azt betartatni. És itt arra utalnék, hogy mi a hivatalos indoka, úgymond annak, hogyha lesz egy újabb halasztás. És értem, hogy azt mondod, Bence, hogy szerinted ez egy állindok, mondjuk így, de én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy nem az. Tehát én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy tényleg elkészült két éve ez a szabályozás, és még mindig ott se tartunk, hogy maga az, akinek be kéne, hogy tartassa, az elő tudta készíteni úgy azt az informatikai rendszert, hogy ez tényleg jól használható legyen, hiszen rengeteg a kérdés. Mi is részt veszünk ebbe a folyamatba, tesztelgetjük ezt a rendszert. Én nem látom azt, hogy a szereplők, akiknek mondjuk ezt január 1-től használnia kellett volna, azok itt október első napjaiban nagy magabiztossággal ki tudták volna jelenteni, hogy erre képesek lesznek. Márpedig, ha ők nem lesznek képesek rá, akkor ennek nincs értelme. Tehát úgy nem lehet.
De nem azért halasztják el, mert hogy a cégek nem képesek rá, hanem az uniós IT rendszer, az IT platform nem lett normálisan lefejlődve. De hogy ez azért gondolom, hogy kifogás, mert itt folyamatosan érték a politikai nyomásgyakorlások az EU, tehát volt még, szerintem arról be is számoltunk, hogy még júniusban 17 agrárminiszter írt egy közös levelet a von der Leyennek, hogy halasszák el. Viszont, hogyha azt mondják, hogy elhalasztjuk már, hogy nagy a politikai nyomás, akkor az biztos nem megy át az Európai Parlamenten. Ha viszont egy ilyen technikai okot jelölünk meg, mint a halasztások, akkor meg könnyebben.
Igen, tehát egy kicsit olyan az, mint hogyha azért nem emelünk áfát, mert az online számlaadó szolgáltatás szoftvere még nincs kész. Tehát, hogy a szoftver az egy valószínűleg nagyon fontos is része lett volna a rendszernek, de hogy nem a szoftverről szólt a rendelet, hanem arról, hogy milyen termékeket kellene megfigyelni, és azok importját visszaszorítani.
Igen, a másik gondolatom az az, hogy aki olvasta ezt a rendeletet, ebben brutális kötelezettségek vannak. Tehát olyan szintű, és itt most nem csak az adminisztrációra gondolok, hanem arra az információ mennyiségre, amit elvileg egy EU-s gazdálkodónak be kéne tudni gyűjteni ahhoz, hogy ő igazolja azt, hogy nem erdőirtás folyamányaképpen jutott ő a harmadik beszállítóján keresztül a fához. És most az EU-s cégektől tekintsünk el, de hogy azok az indonéz, meg brazil, meg egyéb cégek, akik egyébként azt a fát valahol kivágják, ők vajon milyen felkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy ilyen geolokációs adatokkal azok hitelt érdemlőek is legyenek mondjuk, ellássák a vevőiket, akik meg majd még ellátják a vevőiket, és majd nem tudom, 26. csatornán keresztül eljut az EU-s gazdálkodóhoz, akinek már, bocsánat, tényleg egy céget se akarok megbántani, de tök mindegy. Tehát ő ezen valahogy túl szeretne esni, még akkor is, ha vannak környezetvédelmi törekvései, ami nagyon dicsérendő, de ez mondjuk pont nem hiányzott neki valószínűleg. Tehát, hogy...
Igen, és akkor ebben egyetértek veled, mert ez körülbelül olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy mi nem importálunk Oroszországból olajat, csak Indiából, akinek egyébként meg nincs olajkitermelése, tehát, hogy... Igen. És akkor... Na, tehát, hogy átcsomagoltuk, és akkor lepecsételtük, hogy ez jó. Tehát az EU-nél is biztos, hogy ugyanaz lett volna, hogy mindenki a pálmaolajat arról az egy hektárról rendelte volna.
Mint a Brian életében, hogy ismerjük el a férfiak szüléshez való jogát.
Tehát, hogy valószínűleg papír mindent elbírt volna, mindenki egy geolokátorra meg van határozva, igen, ebből az erdőből, vagy erről a területről, ahol sose volt erdő, és akkor majd évekkel később kimutatták volna, hogy a holdig kellett volna érnie a pálma olajligeteknek ahhoz, hogy azon a területen ennyit lehessen betakarítani. Valószínűleg inkább az volt, hogy ezekről a termékekről az ipart le akarták szoktatni, tehát, hogy helyettesítsék ki mással, tehát, hogy rájuk tesznek valami bazin, hogy adminisztrációt annak érdekében, hogy más olyan kevésbé környezetszennyező termékeket használjanak fel, amit akkor meg könnyű lesz leadminisztrálni.
Hát nem tudom, még hányszor kell majd arról beszámolnunk, hogy az EUDR-t elhalasztják, hiszen még az sem biztos, hogy elhalasztják. Ha lesz ezzel kapcsolatban friss információ, akkor ezt természetesen megosztjuk. Viszont tervekről fogunk a továbbiakban is beszélgetni, amikhozzá a NAV terveiről. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által megrendezett országos adószakmai egyeztető fórumon elhangzottak alapján egyeztettek a felek, ugyanis a BKIK javaslat tett a NAV felé, vannak köztük egészen érdekesek is, például a mobilapp fejlesztés, de például a mesterséges intelligencia használatával chatbot fejlesztése az ügyfélszolgálat részére, és nem volt rest reagálni az adóhatóság, ráadásul magas szakmai szintről ezekre a felvetésekre, úgyhogy elindult a diskurzus.
Lecsaphatok a témára, mert engem ez a chatbot, ez nagyon megérintett. Nekem az jutott eszembe erről, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon előremutató dolog lenne, hogyha az adóhatóság elkezdene használni chatbotot. Hogy az jutott eszembe, hogy azért itt teljesen más a kockázat egy Magyar Telekom, vagy egy Jettel ügyfélszolgálat, meg egy adóhatóság ügyfélszolgálatnál. Tehát, hogy nem mindegy, hogy azt kérdezem meg, hogy milyen tarifacsomagot válasszak, vagy hogy van-e áfa. És hogy emiatt azért egy elég jelentős kockázata van annak, hogy ez a chatbot az mit fog nekem válaszolni. És hogy az jutott eszembe, hogy ez kb. Az a probléma, mint az önvezető autók, hogy a technológia megvan, tehát hogy persze ki lehet, mindig lehet találni egy előugró madarat, vagy öreg nénit, aki nem tud már a mesterséges intelligencia sem kikombinálni, és el fogják ütni, de hogy azért a technológia ott tart, hogy nagy valószínűséggel, ha önvezető autók lennének, sokkal kevesebb baleset lenne, mint hogy emberek emberek vezetik, de mégse teszik kötelezővé, mert olyan jogi problémákat okoz, hogy ha mégis történik valami, akkor ki lesz érte a felelős, és hogy ezek ilyen beláthatatlan dolgok. Én nekem az érzésem, hogy sose fogunk eljutni emiatt az önvezető autókig. Úgy itt is azt érzem, hogy ez a chatbot, ez egy tök nagy kockázat az adóhatóságnak abból a szempontból, hogy ez egy visszakövethető dolog lesz. Tehát, hogy egy ügyfélszolgálatot fölhívtál, még akkor is, hogyha rögzítették a hívást, hogy akkor ott az volt, hogy visszahívnak, hogy átbeszélik, hogy mondtak valamit, azt mondták a végén, hogy hát akkor küldve, de hogy egy chatbotnál, ha ott mond egy rossz választ, azt neked ott lesz a bizonyíték előtted, hogy hát neked ezt mondta a chatbot, és akkor az micsoda? Akkor az az adóhatóság hivatalos véleménye volt? Vagy ha nem a hivatalos véleménye, akkor miért van chatbot? Tehát, hogy szerintem ez a rész, ami nagyon nehezen megfogható. Én nagyon drukkolok neki egyébként, hogy legyen, és találják ki ennek a jogi hátterét, hogy ez hogyan lehet, mert szerintem nagyon sokat segítene a modern ügyfélszolgálatoknak. Ne legyen, ne az legyen, hogy csak chatbottal lehessen, de hogy tényleg van csomó ember, akinek már az a generáció, hogy ő már nem hív fel egy ügyfélszolgálatot, tehát ő már nem fogott 15 percig keresztül, hogy hívása fontos nekünk, kérjük, tartsa a vonalat, tehát hogy ha nem kapom meg 3 másodpercen belül a választ, akkor már nem érdekel. Tehát, hogy nekik ez kellene, de hogy én ezt a jogi részét azt nagyon nehéznek érzem.
Én egyetértek, de hogy szerintem azért, tehát alapvetően értem a felelősségre, és nekem is ez volt az első gondolatom, hogy oké, akkor most kivállal miért felelősséget, hogyha itt valakivel, mert valamivel csetelgetek. De hogyha vesszük ezt az önvezető autó analógiát, akkor ez lehet, hogy csak egy sávtartó automatika, vagy egy fék, nem tudom, rásegítés, és akkor már mindjárt, hogy mondjam, hasznos valamelyest. Tehát hogy a kérdés, hogy hol kalibrálod be, és valószínűleg a kettő együtt fog, tehát a felelősség és a kalibrálás az együtt fog járni. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy működik, de biztos, hogy egy baromi bonyolult rendszer lesz, mert hogy nem biztos, hogy mindenki úgy tud kérdezni, és nem biztos, hogy mindenki úgy érti a választ, ahogy ezt élőszóban ki tudod korrigálni. Tehát most elképzelem, hogy magamat, aki egész sokat telefonálgattam most a tavasszalonabbal, hogy igazából nem tudtam elmondani rendesen a problémámat, mert nem értettem a problémámat. Ez az első ponthoz, a kommunikációhoz kapcsolódik. És akkor a negyedik nagyon kedves ügyintézővel sikerült rájönnünk, hogy egyáltalán mi az Úristen a bajom, és megoldottuk együtt.
Ez egy ilyen nehezen értelmezhető hibakód.
Hát visszajött, hogy 226-os hibakód, és hogy mi az Úristen csináljak vele, mert hogy, nem, mert hogy ez egy választ beadott bevallásra, visszajön egy ilyen, hogy mit tudom, hanyos hibakód.
Vagy nincs bevallásom.
És hogy adózói beavatkozást igénye, vagy javítást, és 8 napon van javítani. És így, de mi a baj?
226-os.
Vagy mit olyan hanyas. Tehát egy szám jött vissza, és akkor így beadtam újra, én nem tudnám kijavítani. És akkor visszajött, hogy 220-as, és a 226-os hibakód. Ez nem jó irány. És akkor elkezdtem telefonálgatni, és nem tudtam elmondani, és mondta, hogy mi a problémám. Hát mondom, a 226-os hibakód. És mondta, hogy az mi? Hát én tudjam, hát nem tudom. Na és akkor mindegy, megfejtettük, de hogy értitek, tehát hogy és ez most egy pont egyébként egy olyat, amit valószínűleg a chatbot tudna kezelni, mert tudja, hogy mi az a 226-os hibakód, mert emlékszik rá, mert hogy gondolom, ilyen rendszerekben gondolkodik, de ha nem tudom elmondani se a problémámat, tehát hogy nem tudom, illetékkérdésem van, és csak úgy megkérdezem, akkor nem tudom, hogy mit fog belőle érteni.
Igen, egyébként pont volt egy ügyfelem, aki 310-valahanyas hibakódot kapott, és érkezett, érkezett az ÁFA bevallására kapta, és érkezett a következő ÁFA bevallási határidő, de nem tudta, hogy mi alapján dobta vissza a hibát neki a NAV. Ez egy fél évvel ezelőtti sztori. Írt egy e-mailt, vagy hát mi írtunk egy e-mailt az adóhatóságnak, és az adóhatóság pedig 30 nap múlva válaszolt, tehát már a következő ÁFA bevallását is sajnos rosszul tudta csak beadni, és kiderült, hogy a NAV rosszul paraméterezte a hibáit, és hogy igazából nem is volt hiba a bevallásában, mert hogy tényleg mi is megnéztük, és nem volt, tehát logikailag rendben volt. Tehát ilyen is van, de mondjuk egy chatbot, az lehet, hogy azonnal kidobja, hogy mi lehet a probléma, és ott egyből rájöhetünk, akár adótanácsadók is, hogy tényleg itt lehet, hogy akkor a NAV paraméterezte rosszul a hibákat.
Tehát, hogy mit kérdezel a chatbottól, mert lehet, hogy egyébként a megoldás az az, hogy adó tanácsadásban ne bocsátkozzon a chatbot, tehát hogy ne kezdjen, tehát hogy hogyan kell bevallanom, ha nem tudom micsodát, azt meg tudja válaszolni, de hogy mennyi, van-e adókötelezettségem, és mennyi az adókötelezettségem ekkor és ekkor, azt meg lehet, hogy azt nem a chatbotról kellene megkérdezni, mert az ügyfélszolgálat egyébként most ilyeneket is meg tudsz kérdezni.
Igen.
Ami bőven túlmutatható a technikain, de mondjuk tényleg, amikor egy adóbevallást szeretné, és akkor megkérdezed a chatbotot, hogy hogyan tudom megcsinálni az átvezetési kérelmet, mondd már el nekem pár pontban, akkor az lehet, hogy sokkal hatékonyabbá teszi a bevallás benyújtását.
Igen, egyébként csak a saját példámat nézve, nekem ilyen TB-bejelentkezést kellett csinálnom. És csomó mindent be kellett adni, amire nem...
Neked a baj, magasnak kerested.
És státuszváltás miatt. Tehát, hogy és így csomó mindent be kellett adni, és azt se tudtam, hogy hol találom meg, hogy mit kell beadni.
Ez a 9 hónap.
Egyébként... Hát nem is 9, de elment rá egy időm.
Viszont akkor junior kollégákat felveszünk.
És én azt éreztem, hogy 18 éve adótanácsadok, és így letérdelek egy ilyen problémát, hogy 226-os kód. Na, szóval, hogy szerintem egy csomó mindent tudna segíteni, csak baromi jól kell, hogy értse azt, amit kérdezel szerintem.
Csak, hogy minimálisan megvédjem az adóhatóságot, ezeket a formanyomtatványokat, ezeket nagyon nem egyszerű összeállítani. És ez a NAV feladata. Tehát, hogy a jogszabályt azt nem ő alkotja, de a formanyomtatványt, ami a bevallást teljesíteni kell, azt neki kell megcsinálni. És ez nagyon nem egyszerű megalkotni, és aki megalkotja, annak is van egyfajta logikája, ami alapján ő megalkotja. És az valószínűleg az a logika alapul X mennyiségű szakmai tapasztalaton, mert különben nem is ülhetne neki, hogy megalkossa ezt. És én azért támogatom nagyon, hogy ezt a hibakód tisztítási folyamatot, meg ezt a közérthetőségi felülvizsgálatot elvégezzék, mert ez pont azt a célt szolgálja, hogy aki alkotja, az rendelkezik X év szakmai tapasztalattal, akinek használnia kell, az meg jellemzően nem. A kettő között az űr hatalmas, a 226-os hibakód meg nem annak okoz problémát, aki alkotta a formanyomtatványt, hanem annak, aki egyébként használnak.
Jó, de most konkrétan az én esetemben be volt adva valamilyen adatszolgáltatás az én biztosítási státuszommal kapcsolatban 2020-ban, ami valamiért úgy került rögzítésre, ahogy, tehát úgy nézett ki, mintha én külföldön dolgoztam volna. És ezt kellett volna visszaírni, hogy Gyurikám...
De nyugtass meg, hogy bejelentett munkavállaló volt.
Igen, tehát hogy őstermelői státuszom van, és akkor mindegy. És igazából ez lett volna a válasz, hogy Gyurikám 20-ban azt adtad be, hogy nem tudom micsoda, és ezért most azt látom, hogy amit most beadtál, az nem jó, hiszen 20-ban azt adtad be. Csak hogy így miért nem? Tehát és ez egy fél órás telefon volt, vagy 3/4 órás, amíg dobáltak így egyik helyről, tehát innen üzenem nekik, hallgatják, hogy baromira köszönöm a segítséget, nagyon kedvesek voltak, és tényleg tudtak segíteni, de nem a nagy ügyfélszolgálat, hanem az elutasító határozaton lévő kontaktot kellett fölhívnom, és ő kapcsolt valakihez, aki kapcsolt valakihez, aki utána nézett, és baromi jó fej volt, és visszahívott. Sőt, még rám telefonált egy pár nappal később, hogy sikerült beadnom, mert hogy még nem látja. Tehát, hogy elakadtam. Szóval tényleg nagyon kedvesek voltak, csak hogy ha egy chatbot meg tudja ugrani azt, hogy ezt, na, amit ki akarok hízni a dologból, nem a chatbot és nem a hiba üzenet az érdekes, hanem a kommunikációnak a minősége.
Abszolút.
És ezt már az első hiba üzenetnél is megmondhatta volna a rendszer nekem, hiszen egy végzést, vagy nem tudom mi a túrót kaptam, hogy figyelj, inkonzisztencia van a korábban beadott adataid és a mostani adataid között. Ez lett volna a válasz.
Én úgy emlékszem, hogy az valóban a 12. vagy a 13. epizódban beszéltük meg, hogy tessék megnézni az angol adóhatóságnak a honlapját, mert ugye ebben a BKIK-s felvetésben az is volt, ugye, ami teljesen valid, hogy legyenek közérthetőbbek a tájékoztatók, és ez a közérthetőség ez nem arról szól, hogy szebb mondatokban, vagy egyszerűbben elmagyarázzuk, hanem valamint, hogy teljesen máshogy kell elmagyarázni. Ha megnézed az angol adóhatóságnak a honlapját, az egy megdöbbent, egy másik világ. Tehát ahogy ott olyan teljesen közérthetően, pedig angol nyelven, és nekem ugye nem ez az anyanyelvem, de annyira közérthetően vannak dolgok egyszerűen leírva, hogy végigvisz, egy teljesen más logika, hogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy más is mondta már az adóhatóságnak, és nagyon nehéz elengedni, de hogy ilyen nullbázisan teljesen újra kellene kezdeni építeni az egész kommunikációjukat, hogy hogyan néz ki ez a honlap, és hogy milyen, hogy hogyan kommunikálunk dolgokról, mert ezek az információs füzetek, ezek ugye lehet, hogy jobban néz ki, mert kicsit user-friendlybb, mint 20 évvel ezelőtt, de hogy senki nem akar egy 40 oldalas információs füzetben bogarászni.
Egyébként nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert ugye itt hivatkoznak a cikkben erre a közérthetőségi programra.
19 óta.
Én pedig beírtam a NAV honlapon a keresőbe, hogy közérthetőségi program, és két 35 oldalas dokumentum fogadott, amit nem tudom, hogy ezt mennyire láthatjuk mi, mert ez szerintem belső felhasználásra készült, de beleolvastam, és tényleg itt ilyen alapdolgokat magyaráznak el a NAV-osoknak, és ki is írtam tök izgalmas dolgokat, tehát
csak ilyen valaki, se tudnál olvasni.
Vannak az írásra. Fogd meg a söröm. Van egy ilyen, hogy egy ilyen példa, hogy a népegészségügyi termékadót érintő január 1-i változások, ezt úgy kell prezentálni, hogy neta 2. változások január 1-től. A tagolásnál, hogy hogyan kell bekezdésekbe szedni az írományokat, mondatszerkezeteknél, meg a mondatnál elhangzik az a, vagy leírásra került az a mondat, hogy a mondat központi eleme az ige, akkor van ez a hatósági big fan nyelv, tudjátok, az a kerül, hogy a bevizsgálásra került. Arra azt mondják, hogy ezt úgy kell leírni, hogy a szakértő intézet bevizsgálta. De egyébként rákerestem erre a kerül szóra a dokumentumban, és maga a bölcsészek, akik ezt írták, ők is használják a kerül kifejezést, szóval nem teljesen zökkenőmentes, de nagyon érdekes számomra, hogy ezt igazából az iskolába kellene megtanulni, meg a jogi egyetemen kellene talán tanítani. De
ott van az ESZIA, tehát hogy az ESZIA az egy ilyen üde színfolt, egy ilyen sziget, de még a NAV honlapján is, hogy ott kattintgatsz, és akkor egyszer csak megjönnek az ESZIA felület, és írtam minden, most már egy kicsit hozzáidomult a többi, de eredetileg ilyen olyan volt, hogy volt ez a rettentesen statikus, 20 éves dizájn, és akkor egyszer csak így előugrott egy ilyen egy flowcharttal, és akkor ide kattints, és akkor ide átviszünk, és ezt kérdez le, stb. És így lehetett látni, hogy ez valami teljesen más csapat tervezte igen. meg, és semmit nem vett figyelembe abból, hogy működik a NAV, meg milyen, hanem azt nézte, hogy mi a user experience. Igen. És hogy ezt az egészet így kellene átgondolni.
Én csak azt mondom, hogy azt, hogy most leírni a ügyintézőknek, hogy a mondat központi eleme az ige, ez nem tudom. Tehát, hogy inkább az a baj, hogy ezt le kell írni, és hogy tehát az lenne az ideális, hogyha ezt maguktól hogy, is tudnánk.
Szerintem ez is egy fontos, de ez nem egy elégséges lépés. Tehát nem az a probléma, hogy az információs füzet nem érthető, hanem az a probléma, hogy információs, 35 oldalas információs füzetekben igen. gondolkodunk még mindig. Lehet, az bármilyen közérthető, abban, tehát egy átlag adózó, az nem akar elolvasni, amit az 15 másodperc alatt meg akarja találni a választ, oda olyan kereső kell, amivel ki fog jönni neki az a két bekezdés, amit neki el kell olvasnia.
Szerintem itt az meg már egy elméleti kérdés, az adózási viszonyok bonyolultsága mennyire nehezíti meg azt, hogy az közérthetően kommunikálják, tehát hogy mondjuk, mit tudom én, egy olyan szituáció, nem pont a tiéd, de lehet bárkinek magánszemélyként olyan egyéni szituáció, a személyi jövedelem adó szintjén, amit nehéz közérthetően kommunikálni, mert egyszerűen annyira bonyolult. Tehát,
de kell ezt kommunikálni? Tehát, hogy kell azt kommunikálni, hogyha mit tudom én, katás, egyéni vállalkozó, de egyébként őstermelő, és nem tudom, rokkannyugdíjas is vagy egyben, akkor ezzel mi van? Mert hogy mit tudom én, 1000 ilyen van az ország. Most lehet, elnézést kérek attól, aki érintett is 2000-ben. Tehát, vagy az én esetem, hogy ezt nem kell kommunikálni, csak meg kell fogni a kezemet. Tehát, hogy igen, a base case-t kell rohadt egyértelműen.
Igen, hogy arra akarok kitérni, hogy ezek az információs füzetek, de szerintem még jobb példa a bevallásoknak a kitöltési útmutatója, amik meg aztán 400 oldalasak is tudnak lenni, egy nem túl bonyolult bevallásnál is, hogy inkább az, aminek minden lehetséges relációt fel kell ölelnie sem, mint az információs füzetnek. Tehát az információs füzet az tudna rövidebb lenni, mert az mondjuk a leggyakoribb esetek. Na jó, minden esetben ez a folyamat az abszolút pozitív, azt gondolom. Gyuri, hogy állsz a mobilappal, a NAV mobilappal?
Na, használom rendesen.
Nem már.
Le tudok lépni. Tegnap is beléptem.
Igen. Fizétek el.
Nem tudom, hogy mire használjam.
Még az EST alap is elképesztően jól működik, hogy elmentem a dokihoz, és az EST-ből kaptam egy üzenetet, hogy értékeljem. Pedig magánkórház volt, tehát hogy nem az állami momentem.
Az orvost értékeljed?
Igen, hogy mennyire voltam elégedett a szolgáltatással, az EST-ből jött meg. Tehát, hogy már mindent tudnak.
Egyébként szerintem az egy tényleg jól működő rendszer.
Hát reméljük, hogy a NAV mobil app is egyre jobban működő rendszer lesz, mert az biztos, hogy nagyon sokan akarják használni. De hogy milyen változások várhatóak még, hát erről fogunk továbbiabban beszélni. Ugye minden év vége felé téma a minimálbér, a következő évre vonatkozó minimálbér, annak az emelkedése és annak a mértéke, ez most is vitatárgyát képezi. Nagy Márton ezzel kapcsolatban egy fontos bejelentést tett, azt mondta, 2 számjegyű emelkedésre van esély, de a 13%-os emelésnek kicsi a lehetősége.
Hát és nem csak ezt mondta, hanem ugye arról beszélnek, hogy milyen feltételei vannak annak, hogy a szót az további 1%-kal csökkentsék, tehát ne 13, hanem 12% legyen, és akkor ezek a sem megjelent, hogy ez kb. 200 milliárd forintba kerül ez az 1%-pont csökkentés. És hát gondolom, hogy azt nézegetik, hogy oké, hát ha megemelik a minimálbért, akkor abból van egy adó többlet. Ha megemelik a minimálbért, akkor annak a most a költségvetés szempontjából a jótékony hatása, hogy az fölfele nyomja az egész bértáblát, tehát akkor nem csak a minimálbér emelkedik, hanem felette is, viszont van az a nagyon rossz tulajdonsága, hogy ezzel versenyképtelen teszi a cégeket, tehát ebből lesz akkor a leépítés, és ha leépítés lesz, akkor meg munkanélküliség nő, a munkanélküliség az pénzbe kerül, illetve kevesebb lesz az adófizető, és akkor visszajutunk. Tehát, hogy hol van az optimum, és szerintem ezzel megy most egy ilyen nagyon nehéz matekozás. Mindenképpen 2 számjegyű, itt elhangzott, tehát választás van, választási év van, tehát, hogy itt most 2 számjegyű minimálbér emelést kell csinálni. Ezt egyébként ugye az ellenzék már jó előre bejelentett, hogy 1 millió forint lesz majd egyszer a minimálbér. Jól emlékszem, az volt valamilyen ilyen elég kemény mondásuk.
Nem, azt a kormány mondta be szerintem még tavaly.
Az 1 milliót.
Hogy az a cél, hogy 1 millió legyen a...
Na jó, mindegy, tehát, hogy elég messze vagyunk tőle, tehát 13%-kal is nagyon messze kerülnénk még attól, de hogy viccet félretéve, tehát, hogy én szerintem most ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy akarnak adni valamit, tehát a minimálbér emelése az bizonyos választói rétegeknek tök jól kommunikálható, bizonyos választói csoportok felé meg nem. A 12%-os szocó az szerintem olyan, mint a 9%-os társasági adó, hogy hát ez szerintem a választók széles rétegét egyáltalán nem érdekli, de egyébként meg a kis és középvállalkozásoknak mondjuk, aki nem kivázik, mert aki kivázik, annak ez tök mindegy. Szóval, hogy nagyon nehéz megtalálni ebben az optimumot, és egyébként meg hát azt látjuk, és majd átevezünk a következő hírre, hogy azért Nagy Mártonnak alapvetően a költségvetés egyensúlyban tartása a fő feladata, ami egyébként most úgy tűnik, hogy egész jól az első negyedéves pánik után a másik negyedévre egészen jól visszakormányzódott. Majd még ezt, most ez egy csak egy gyors hír volt, ami ma reggel jelent meg, tehát hogy ennek a részleteit azért nagyon várnánk, hogy kielemezzük.
Igen, bár ezzel szerintem foglalkoztunk, ha nem is itt a fél éves adatok, de hogy a nem tudom, 2-3 adással ezelőtt, hogy mennyire nagy a többlet itt az első fél évben. Bár ugye ott elhangzott ez a hogy a társasági adóbevételek azok csökkentek, ugye még az volt a mondás, már pedig ugye a szabályok nem változtak, beruházások egyre kevesebb, tehát hogy valószínűleg azért csökkennek a társasági adóbevételek, mert hogy nem tudják kigazdálkodni úgy már a cégek a költségeiket, amiben a bérköltség egy jelentős tétel. Visszatérve még a Nagy Márton bejelentéséhez, ugye mivel indokolta, hogy nem tudják tartani a beígért emelést, azt mondja, hogy azért, mert hogy a tervezett makrogazdasági pálya elmozdult. Hol ez ilyen... Ez akár azt is jelenti, hogy, hogy földbe álltunk.
Én eltaláltam, csak arra ment a céltábla.
Ez ilyen csodálatos fordulat, a makrogazdasági pálya elmozdult.
De minden esetre ugye az a ma reggeli hír, ami aztán lehet, hogy amikor adásba kerül, addigra már lesznek részletek, de most meg egyelőre nem, csak ez a gyors közlemény jelent meg, hogy 480 milliárd forint lett a pozitív szaldója a másik negyedévi költségvetési egyenlegnek. Ugye az első negyedév az nagyon brutálisan rekord mínusz volt, és hogy ez meg egy, ha nem is rekord, de hogy 5 éve nem látott pluszban zárta másik negyed évben a költségvetés. Azért kellenek a részletek, hogy a szezonalitást lássuk, tehát hogy mennyire egyedi tételek és mennyire fenntartható. Tehát ugye ebbe ugye benne van a általunk is megénekelt MVM osztalék, egyszeri 450 milliárd forint, ami egyébként tavaly is volt, meg jövőre is lesz, tehát hogy szezonális. Tehát hogy ez nem biztos, hogy a makrogazdasági pályát azt azért olyan szinten megfordította.
Igen. Meg ugye a tranzakciós illetéket is mondtuk, hogy az is nagy busztot adott, hogy most már ezek a megemelt tételek játszottak az év első felében is, de az év második felében már ez nem fog akkora nagy növekedést okozni, mert tavaly fél évkor vezették be, tehát az már a tavalyi számokban is egy többletet jelentett, tehát ez most nem lesz egy plusz ahhoz képest.
És akkor lehetnek még, tehát hogy most, mivel hogy nagyon könnyű játszani azzal, hogyha valami ne július legyen, hanem június, és akkor igazából inkább fizessen egy kicsit kevesebbet júniusban, de még júni 30-ig jöjjön ebben a pénz, és akkor jól lesz a statisztika, hogy tudjuk, hogy nagyon komoly tárgyalásokban van a kormány jelenleg is a nemzetközi hitelminősítőkkel, ahol magyarázza a bizonyítványt, mert hogy a költségvetési hiány továbbra is magas, és a fenntarthatóságot akarja magyarázni annak érdekében, hogy ne minősítsék le Magyarországot. Na, oda ez nagyon fontos adalék volt, hogy tessék, látjátok, hogy tesszük a dolgunkat, és pozitívak a folyamatok, még akkor is, hogyha évvégére egyébként hiába van ez a tök nagy többlet, évvégére 5%-os költségvetési hiányt mondanak most már. Miközben, mikor március volt, és már lehetett látni, hogy elszállt a dolog, mint a győzelmi zászló, akkor még ragaszkodtak a 3,5%-hoz. Tehát, hogy itt még valószínű, hogy jön a választás, itt még lesz a negyedik negyed évben egy tök nagy kiköltekezés, tehát, hogy ahhoz spájzolnak.
Én csak egy összefüggésre szerettem volna még felhívni a figyelmet, hogy egyébként a minimál béremelés az abból a szempontból sem, vagy abból a szempontból nem feltétlenül olyan rossz a kormányzatnak, hogy ugye egy csomó adónak a mértéke meg a szintje az a minimálbérhez van kötve. Itt már beszéltünk róla korábban, tehát ha a minimálbér emelkedik, akkor az adóbevételek is emelkednek, szóval nem biztos, hogy ők akkora ellenségei ennek, meg egyébként politikailag sem egy rossz dolog. Az más kérdés, hogy mennyire veszik figyelembe a gazdaság meg annak a szereplőinek a teherbíró képességét egy ilyen szituációban. Hát erről fog zajlani a következő hetekben a vita, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. A mai napnak viszont ez a vége, az utolsó hírünkről is beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, és köszönjük, Gyuri, hogy itt voltál.
Ja, hát én köszönöm.
Gyuri, a 200-ba is jössz majd.
Írjuk fel.
Tegyétek bele a naptárban, aztán.
Jó. Addigra csak kitisztázod a 216-os hibakodott, vagy az igra
lehet. Ezt most már fejből tudom.
Ezt most már fejből tudod, oké.
Okay. Addig azt az adó filozófiai tanulmányt szeretném. Külön beszámolunk róla.
Jó, és persze természetesen nektek is, kedves nézők, hallgatók, nagyon köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Reméljük, hogy élveztétek az adást. Ezt a jó szokásatokat őrizzétek meg. Legközelebbi adásig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.